Tehát a Pszachim traktátus 48-as lapján tartunk, és hogy kicsit frissítsük föl, hogy miről is van szó, miről is beszéltünk az elmúlt napokban, pontosabban inkább csak az elmúlt egy napban, nem, az elmúlt napokban. Az volt a kérdés, hogy hoil vagy nem hoil. Mi az a hoil? Hoil az egy érvelés, egy érvelés technika, ami azt mondja, hogy ha valami egy tilalomszegés egyszerre áll ugye cselekvésből és szándékból. Általában a cselekvése meghatározó, de vannak olyan cselekvések, amelyeknél a szándék meg tudja változtatni a cselekvés minőségét, megítélését. Ilyen például, hogyha főzök, ünnepem, önmagában a főzés tud megengedett és tilos is lenni. Például főzni ünnepem az ünnepre, az megengedett. Hiszen a Tóra azt mondja, minden munkától tartózkodni kell az ünnepen, kivéve, ami az étkezéshez szükséges. Tehát az ünnepen, az ünnepre főzni szabad. Az ünnepen a hétköznapra főzni nem szabad. Én csinálok egy rántottát. Ez ugyanúgy néz ki, ugyanolyan a rántotta, és ugyanazt a munkát igényli tőlem, ha egy külső szemlélő megnéz, akkor ugyanazt a eljárást alkalmazom mind a két rántottánál, és mégis az egyik rántotta készítése ünnepszegés, a másik rántotta készítése nem ünnepszegés. Mi múlik ez? Az, hogy mi a szándék? A szándékot nem látja senki, az csak az én fejemben van. Most ezeknél a tilalomszegéseknél, vagy ezeknél a cselekvéseknél, ahol a szándék megváltoztatja a cselekvés megítélését, ezeknél van egy véleményük, azt mondja, hogy lehet a hoil érvelését használni. Mi az a hoil érvelés? Amikor azt mondom, hogy mivel ha úgy adódna, akkor a szándékom akár utólag is meg tud változni az adott dologgal kapcsolatban, és ezzel a cselekvés minőségét visszamenőleg megváltoztatja, ezért a jelen pillanatban is, amikor nem változott még meg a szándékom, úgy tekintem, hogy az adott dolog nem tilos. Például tilos főzni ünnepről szombatra. Miért megengedett mégis? Azért, mert amikor főzök, akkor ugyan lehet, hogy én arra gondoltam, hogy szombatra fogok főzni, de bármikor beeshet egy pár vendég, és azt az ételt, amit szombatra főztem, odaadom nekik, és akkor mi jön ki belőle, hogy a végén tulajdonképpen az ünnepre főztem. És mivel ez az eset előfordulhat, ezért ha nem fordul elő, akkor is úgy tekintjük, hogy olyan, mintha előfordult volna. Ez a hoilnak az érvelése. És vitatkozott Rába és Rav Chisda. Rába azon az állásponton volt, hogy használjuk a hoil érvelését. Rav Chisda azt mondta, hogy nem használjuk a hoil érvelését. És ezzel kapcsolatban hosszasan elemeztük tegnap, hogy akkor pontosan kinek is lehet ebben a vitában igaza, és hoztunk példákat erre is, arra is, és a legutolsó példáink, azok arról szóltak, amikor valaki elkövet egy tilalomszegést, és egyetlen cselekvéssel, vagy cselekvés csomaggal több tilalmat is megszeg. Volt olyan, amikor egyetlen szántással négy tilalmat szegett meg, és a legutolsó, amiről beszéltünk a 47-es lap végén, az az volt, amikor egyetlen főzéssel és evéssel öt tilalmat szeg meg. Most ezek közül az egyik tilalomszegés, amit felsoroltunk, vagy amit feltételeztünk, hogy egyike az ötnek, az, ha alkalmazzuk a hoil érvelését, akkor nem illik bele a képbe. Ugyanis az egyik tilalomszegés, amit felsoroltunk, mint az öt egyike, az az volt, hogy a főzés közben tüzet rak, vagy a főzéshez tüzet rak. De a tűzrakás önmagában, ugye az tipikusan az a cselekvés az ünnepem, amelyik lehet tiltott is, és lehet megengedett is, a szándék a kérdés. hogyha egy megengedett főzés érdekében rakok tüzet, akkor a tűzrakás megengedett. Hogyha valami más érdekében, nem megengedett főzés érdekében rakok tüzet, akkor a tűzrakás nem megengedett. Amikor én tüzet raktam egy nem megengedett főzés, tehát egy tréfli kaja főzésének az érdekében, akkor igaz, hogy a primér szándékom az negatívba fordította a tűzrakást, de mivel előfordulhat, hogy ugyanezt a tüzet valamilyen megengedett dologra fogom használni, akkor már is előállt az, hogy használhatnám a hoil érvelését, és akkor ezzel a tűzrakás nem lenne büntethetőleg tilos. Viszont azt látjuk, hogy a Talmud mégsem használja ezt, hiszen ez egyik az ötnek, az öt tilalomnak, ami föl van sorolva, az öt tilalom szegésnek, amit ezzel az egyetlen cselekvés sorral megszegek. Ebből arra akar következtetni Rav Chisda, hogy Rábának nincs igaza, és nem alkalmazzuk a hoil érvelését. Ezek után Rába véleményét védendő próbálkozásokat tettünk arra, hogy találjunk egy olyan szempontot, amivel mégiscsak azt tudjuk mondani, hogy a tűzrakás esetén nem valamilyen más tényező miatt nem tudjuk alkalmazni a hoil érvelését. Mi volt ez? Azt mondtuk, hogy nem az a probléma a tűzrakással, hogy tüzet rakok önmagában, hanem az a probléma a tűzrakással, hogy mukce fával raktam tüzet. Ugye, és ezen az én szándékom nem az én szándékom befolyásolja ezt. Tehát a mukce fával raktam tüzet, akkor azzal megszegtem a mukce tilalmát, független attól, hogy milyen szándékkal tettem ezt. Tehát, hogyha félre raktam fát építkezésre, az mukce, az olyasmi, amit az ünnepen nem terveztem használni, és ha mégis használom, akkor megszegem a mukce tilalmát, az ünnepen és szabadon csak olyasmit lehet használni, amit a fejemben az ünnepre és a szombatra előkészítettem, és nem azt, amit olyasmire készítettem elő, ami amúgy ünnepen és szombaton nem véghez vihető. És én itt most megváltoztattam a véleményemet, és a fát mégis a tüzelésre használom, akkor a mukce fával tüzelek, és ezzel a mukce tilalmát megszegtem. Viszont, hogyha a mukce tilalmát megszegtem, akkor nem az a kérdés, hogy mire használom ezt a tüzet, az egy objektív tilalomszegés. Erre azt kérdezte a Talmud, hogy de hát a mukce az nem is egy tórai tilalom, az egy rabinikus tilalom. Mire azt mondta Rába, nem, szerintem ez egy tórai tilalom. Ez valóban egy, bár általánosan azt mondjuk, hogy a mukce az egy rabinikus tilalom, de van valóban Rábának külön utas véleménye, aki azt mondja, hogy a mukce az egy tórai tilalom. És most itt tartunk, a 47-es lap alján, és az a primér kérdés, hogy a mukce az hogyan lehet Rába szerint tórai tilalom. Amarlé a bájlera, amarlé, beha áthuda márt bája minné mirav hizde, amrila bája minné mirav huna. Te magad, mondja a bája Rabának, mesélted nekünk, hogy egyszer megkérdeztem Rav Chisdát, másfélemek szerint, egyszer megkérdeztem Rav Hunát, hévi szeme afor, ushotoj tomit be jomtov. Mi van akkor, hogyha valaki ünnepen akar egy áldozatot hozni, ahol mondjuk a tamid égő áldozatot, amit minden reggel és minden délután hoztak, és ezt egy olyan bárányjal csinálja, egy olyan bárányt mutat be áldozatként, ami kint a mezőn legelészett. Most egy olyan állat, amelyik az ünnep alatt kint a mezőn legelészett, az alapból nem tartozik azok közé, az állatok közé, amelyekről azt gondolnánk, hogy ünnepen le fogom vágni. Mert ugye ez nincs kéznél, nincs a listálóban, vagy nincs a közelben. És ha mégis ezt áldozzuk föl, akkor egy mukce állatot áldozunk föl. A kérdés az az, hogy egy mukcét, ha áldozatként bemutatunk, akkor az áldozat érvényemes-e vagy sem. Átom Mártlan, és mit válaszoltál nekünk? Amarli, alá, hogy azt mondta neked erre a kérdésre, a Funa vagy a Chisda, szevelőj, hogy amikor Ezékiel a 45-ös fejezetben felsorol egy pár feltételt, vagy keretszabályt, hogy milyen, miből lehet áldozatot hozni, akkor a 45-ös fejezet 15-ös mondatában azt mondja, hogy se áhász min a coin, hozzatok egyet a nyájból, a 200-ból, mi Maske Israel, Izrael gyümölcséből. És ez egy ilyen meghatározás, hogy mi mindenből lehet, ez egy hosszabb felsorolásnak a része. És mindegyiket elmagyarázták, hogy a kommentárok, hogy mire gondolt Ezékiel, mint meghatározás, vagy mint konkrétum, hogy mit lehet áldozatként bemutatni, és mit nem. És erre a mondatra, amit az előbb idéztünk, azt mondta, Szev lojabachol, mire gondolt Ezékiel, amikor azt mondta, hogy bárányt be lehet mutatni, de az első szülött bárányt nem lehet bemutatni. Tehát, hogy a bárány a kifejezés azt akarja nekünk tanítani, arra akar minket rávezetni, hogy csak általánosan a bárányt lehet bemutatni, de a bárány első szülöttje, mivel az már eleve áldozatra való, ezért azt nem lehet bemutatni, hiszen azt a kohanitának kell adományban adni. Ahász, Lőj Májszer, egy állatot a nyájból, az mit jelent? Az egy, hogy bármelyiket, csak nem a tizediket. Hogy a Májszer Behéma, az állat tizedét nem lehet áldozatként bemutatni, megint csak azért nem, mert ezt is áldozatként amúgy is be kell mutatni, tehát az állat tizedet nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy hát amúgy is be akarom mutatni áldozatként, akkor legyen ez az áldozat, amit én most akartam, hanem annak megvan a maga helye, az állat tizednek. Minat szóin ve lojha pálgasz. Akkor azt mondja, hogy a nyájból, a nyáj arra utal, hogy a bárányokból, de még nem a kosokból. A Talmud szerint a pálgasz, a kos, az egy másik kategória, mint a sima bárány. Mi a különbség, hogy a kos az a bárány, amelyik elérte a 13 hónapos kort. 13 hónap alatt nevezzük nyájnak és báránynak, és akkor be lehet mutatni. De nem a pálgasz, amelyik már kos. Minamoszáim, egy a 200-ból, mi mojsze, stein mojsz, sni stájrube bojr. Itt már nem a nyájra vonatkozik, hanem az arra a bor kísérő, áldozat kísérőre, amelyiket az áldozat mellé feláldoztak. És ez, ha egy a 200-ból, mi kalle arla seb téla bemaszáim, hogyha egy a 200-ból olyan borról van szó, amelyikben valamilyen kóser és nem kóser bor keveredett. Például keveredett az orla bor, ugye az termés első 3 évének a gyümölcse, ami tilos, és a sima bor, akkor ott az 1 a 200 az arány, akkor az még elfogadható, az feloldódik. Mi máské iszra, minden mutarle iszra, mi kán amru eime vén szaché min a teve. És mit jelent az, hogy Izrael gyümölcséből, ez most a számunkra a legfontosabb, a mi érvelésünk, a következő érvelésünk szempontjából. Ez azt jelenti, hogy mindaz a gyümölcs, ami Izrael számára megengedett. Mi kán amru eime vén szaché min a teve. Izrael számára nem megengedett, Izrael népe számára nem megengedett az a gyümölcs, és abból a gyümölcsből készített bor, amiből nem lettek a papi adók leadva, ezt hívjuk tevelnek, és a tevelt borból nem lehet áldozatkísérőt felajánlani, vagy bemutatni. Erre folytatja a Brájta, és föltesz egy kérdést. Jachajlő javi min a mukce? Akkor lehetséges, hogy a mukce borból sem lehet hozni? Magyarul olyan borból, ami valamilyen oknál fogva, szombaton és ünnepnapon mukce, mert valahogy félreraktad, vagy arra gondoltál, hogy azt szombaton vagy ünnepnapon, valami oknál fogva nem gondoltad volna, hogy használni fogod szombaton vagy ünnepnapon. amikor mégis ebből áldozatot akarsz bemutatni, akkor kérdés az, hogy lehet-e vagy sem áldozatra használni ezt a mukcebort. A Márta már tevelmi juhat se iszul be gufoj garamloj, áfkal iszul gufoj garamloj. Jatsza mukce, én iszul gufoj garamloj, el iszul davar áher garamloj. Erre azt mondja a Brájta, ezzel fejezi be, és azt mondja, nem, a mukceborból lehet felajánlást tenni, mert hiszen ha a tevel, a nem leadózott gyümölcs az, amit megtilt Jeheszkel, Ezékiel, mint olyasmilyenből áldozatot mutatunk be, akkor az azt jelenti, hogy minden olyan tilalom, ami hasonlít a tevelhez, az ugyancsak olyan, amiből nem lehet áldozatot bemutatni. De olyan tilalom, ami eltér a minőségében a tevel tilalmától, abból lehetne áldozatot bemutatni. Mi a jellemzője, a fő jellemzője a tevelnek? A fő jellemzője a tevelnek az az, hogy ez egy olyan tilalom, amelyik a magá, amelynek a meghatározottsága az magából, a tiltott dologból ered. Nem így a mukce, ami valami más miatt tilos. Hogy kell ezt érteni? Ugye a tevel az azért tilos, mert önmagában tilos, mert nem, soha nem vált alkalmassá a fogyasztásra, hiszen nem lett leadózva. Az akkor önmagától van a tilalma. A mukce az nem önmagától tilos, hanem azért tilos, mert nem akarom, hogy azzal valamilyen tilalmat szegjek meg. Tehát az egy nem önmagában tilos, hiszen a mukce az lehetne sok esetben megengedett is. A tevel nem tudna megengedett lenni, hiszen a tevel, amíg nem adóztam le a termést, addig az nem megengedett. A mukce az egy szándékbeli, az egy hozzáállásbeli kérdés nagyon sok esetben. Én ezt az adott dolgot úgy készültem-e, hogy fogom használni szombaton vagy ünnepen, vagy nem úgy készültem. Tehát ez nem önmagától tilos, hanem az én hozzáállásámtól, az én percepciómtól tilos vagy megengedett. És ezért úgy fejezi be a Brájta, hogy a mukce borból lehet áldozatot hozni. Via Márta iszur mukce da rájsza, máli iszur gufoj, máli iszur davar áher. És hogyha igaz lenne az, visszatérünk az eredeti kérdéshez, vagy majdnem eredeti kérdéshez, hogy igaz lenne az, amit most a legutóbb mondtunk, még tegnap, amivel Rába védekezett, hogy a mukce az szerint egy tórai tilalom, akkor független attól, hogy ez a tórai tilalom, ez milyen jellegű tilalom, ezt nem lehetne feloldani azzal, hogy valami más miatt tilos, vagy önmagától tilos. Abból, hogy a Brájta ezzel variál, ebben úgy látszik, hogy a mukce az nem egy tórai tilalom, még Rába szerint sem, hiszen Rába az, aki ezt a Brájtát idézte és magyarázta. Tehát itt akkor röviden összefoglalva, Rába azzal tudott csak védekezni a tegnapi vitának a végén, hogy a mukce az egy tórai tilalom, de most szembesítjük azzal, hogy ő egy másik érvelésében egy olyan érvelést használt, ami nem működik, hogyha azt mondja valóban, hogy a mukce az egy tórai tilalom. Vajd, ha áthúd a márt, hilluk me lachesz le sávesz, ve én hilluk me lachesz le jamtöv. És van egy másik probléma is, hogy itt, ha emlékeztek, azok, akik részt vettek a szombat traktátus tanulásában, akkor ott egy fontos téma volt, hogy ugyancsak tulajdonképpen ezen a jobb filozófiai vonalon, hogyha én egy tudatlanság állapotban, tudathiányos állapotban, és itt nem a tehát a tudatosság hiányáról beszélünk, nem a tudatállapotról, követek el több szombatszegést, akkor az különálló tilalomszegésnek számít, vagy egy tilalomszegésnek számít. Tehát, hogyha például én elkövettem két különálló tilalmat szombaton. Mondjuk szántottam és vetettem. És mind a kettőről elfelejtettem, hogy ez egy ez egy szombaton tilos dolog, és ezért csináltam. Akkor az két tilalomszegésnek, önszántamon kívüli tilalomszegésnek számít, vagy egynek? Ugye ez abból a szempontból volt kérdés, hogy hány áldozatot kell hozni. És mit mondtunk? Alapvetően azt mondtuk, hogy az két tilalomszegésnek számít. Hogyha azt felejtettem el, hogy melyik tilos, nem azt, hogy most ma szombat van, hanem, vagy azt, hogy eleven a szombat az egy tilos, az egy pihenőnap, hanem azt felejtettem el, hogy ez az adott tevékenység tilos szombaton, meg a másik adott tevékenység is tilos szombaton. Ha ez így történt, akkor van chiluk me lachesz le sábesz, akkor mindegyik tevékenységet különállónak tekintem. Viszont ugyanez az ünnepre nem igaz. Rába azt mondta, hogy az ünnepen, ebben az esetben nem tekintjük két különálló tilalomszegésnek, hanem egy tilalomszegésnek tekintjük most. Az az egész eset, amiről eddig beszéltünk, ahol öt tilalmat szegtünk meg, amikor valaki főzött ünnepen hátsóint, egy tréfli állat hátsóinjét ünnepen főzte tejben, és megette, és ezzel öt tilalmat szegett meg, ez mind ünnepen történt. Most, hogyha ez az öt, ez kiválóan kijön, de hogyha egy cselekvéssel két tilalmat szegtem meg, és ez a ünnepen, akkor nem jönnek ki az öt. És ugye, ha lecserélem, és azt mondom, hogy nem a tűzrakás, mint önálló dolog a tiltott, hanem a fának a mukce mi volta, akkor a mukce felhasználása akkor aktiválódik, amikor megeszem azt, amit főztem a mukce fával, akkor itt egy evéssel szegek meg két tilalmat, és ez a két tilalom ez nem válik külön, ezért nem járna nekem két büntetés. Tehát eleve nem működik az, hogy a mukcét hozom föl, mint ötödik tilalomszegés. Úgyhogy bármi is legyen, mindezt akkor megint elvetjük, és Rába próbálkozik valami mással, el a APK vareve ail acea sara. Azt mondja, hogy nem, ugye azt az előbb már bebizonyítottuk, hogy nem lehet a tűzrakás az ötödik tilalomszegés, mert akkor abból kiderülne, hogy nem alkalmazzuk a hoil érvelését, akkor legyen a probléma az, hogy aséra fát használtunk a tűzrakáshoz. És az aséra fa az ugye bálványimádás kelléke, és annak a használata az egy teljesen különálló tilalom. És akkor így kijön az öt tilalomszegés. Vász harame alchav, leidbák biatchame umamina kerem, ez egy különálló tilalom, aminek a figyelmeztetése Mózes 5. könyvének 13. fejezetében van, ahol azt mondja, hogy semmi ne ragadjon a kezedhez ettől az undormánytól, ami ugye itt az undormánya bálványimádást jelenti. Amelére váhabba reidre, avelére báje, nilken nami misum, vilei szai, visszai, velbészek. Erre azt mondja, nem, ez se egy jó válasz. Miért? Mert akkor ezért viszont két tilalmat kellene. Ez már nem öt lenne akkor, hanem hat. Most fordított a problémánk. Megint nem jönnek ez ötös szám. Miért? Mert ezzel a tilalommal, hogy az otthonodban egy bálványimádó fát használsz, egy bálvány kelléket használsz tűzrakáshoz, ezzel nem csak azt szeged meg, hogy nem szabad a bálványok kellékeit semmire használnod, és semmi hasznot húzni belőle, hanem egy másik tilalom is, hogy nem szabad semmilyen bálványt, vagy bálvány kelléket az otthonodba bevinni. Akkor itt ez már két tilalom szegés lenne, és akkor az összesen hat, nem öt. El a apika varre vájle acél hegdes, azt mondja, egy újabb próbálkozás. Akkor hagyjuk, nem az aséra fa, nem a bálvány kellék a probléma, hanem az, hogy olyan fát használsz, ami hegdes fa, ami a szentély kincstár tulajdona. És a szentély kincstár tulajdonát profán célra használni, ez egy tilalom szegés. Vász harama haka, amelynek a figyelmeztetése, Mózes 2. könyvének 12. fejezetében van más rém, tisz rafunk be is. Lajszászunk, kén lássam eléhem. Ne cselekedjetek így az örökkévaló isteneteknek, annak folytatásaként, hogy a bálványok kellékeit el kell égetni, de az isteni kincstár, a szentély kincstár dolgait viszont nem szabad elégetni. És te meg elégeted, akkor ezzel megszeged ezt a tilalmat, és ez így 5 tilalomszegés lesz. Akkor ezzel ezt lezártuk, és akkor elfogadjuk azt, hogy ezek szerint Rábának a véleményét nem tudtuk megdönteni. Rábá továbbra is azt mondja, hogy használjuk a hoil érvelését. Rav Chisda pedig azt fogja mondani, hogy nem használjuk a hoil érvelését. És a Talmud visszalép egyet, és azt mondja, hogy nézzük meg azt, amit a Misnában olvastunk. Miről volt szó a Misnában? A Misnában azt volt a kérdés, hogy ha Yom Tovkor csinálok maceszt, kenyeret, sütök kovásztalan kenyeret, abból le kéne vennem a hala adományát, és oda kéne adnom a kohénnak. A probléma az, hogy az a tészta, amiből csinálom a kenyeret, az egy tisztátalan tészta. Tisztátalan tésztából nem tudok olyan hála adományt adni a kohénnak, amit meg tudna enni. Használni, meg nem tudja mire használni, ugye használhatná, vagy hasznot húzhatna belőle, de milyen hasznot húzhatna belőle, nem tudja mire használni. Ezzel mi a probléma, hogyha leveszem a hálát a tésztából ennek dacára, akkor az, és a több maradékot megsütöm, akkor az a tésztarész viszont kovászossá fog válni. Milyen a megoldás?
Három vélemény volt ebben, és a két szélső vélemény szerint az egyik az volt, hogy
vegyem le a tésztát, ból a halát, és tegyem be a hideg vízbe, és a hideg vízben Tehát három vélemény volt, elmondjuk mind a hármat. Rabbi Lezer azt mondta, hogy süssem meg a kenyeret, anélkül, hogy levenném belőle a hálát, és a megsütés után, amikor sikerült már kovásztalan módon megsütni, utána vegyem belőle a hálát, a háládományt, és akkor oda lehet adni az ünnep után a kohénnak, és akkor már használhatja, ugye tisztáltalan, tehát nem eheti meg, de használhatja valamire, amit elégetheti. Ez volt Rabbi Lezer véleménye. Bembe Téra véleménye az volt, hogy vegyük le a tésztából a halát, és tegyük hideg vízbe, és így nem lesz hamec. Ugye a hideg vízben nem tud megkelni a tészta. Rabbi Yehoshua pedig azt mondta, hogy nem érdekel minket, hogy hamecé válik ez a tészta, mert amikor leveszem a tésztából az adományt a kohénnak, akkor az már nem az enyém, de még nem is egy adott kohénné, tehát a senki földjén van. Senki földjén meg tőlem hamecé válhat, az olyan tilalom nincs. Ugye akkor a két szélső vélemény, Rabbi Lezer, aki azt mondja, hogy süssem meg, és a sütés után vegyem le belőle a hála adományt. És Rabbi Yehoshua, aki azt mondja, hogy járjak el úgy, mint ha mi se történt volna, esetleg ők is erre alapozzák a vélemény különbségüket. Hogy mondjuk-e azt, hogy hoil, vagy nem mondjuk. Használjuk-e azt az érvelést, hogy hoil, vagy nem használjuk azt az érvelést, hogy hoil. Amar Rabbi Chama, had Rav Chisda v'Rabba machleik, ez Rabbi Lezer, Rabbi Yehoshua. Azt mondta Rabban Bar Chama, hogy ez a vita a hoil érvelésének az alkalmazásáról Rav Chisda és Rabba között, ez tulajdonképpen lehetne a magyarázata Rabbi Lezer és Rabbi Yehoshua vitájának is. De Rabbi Lezer szavár amrinan hoil. Rabbi Lezer azon az állásponton van, hogy alkalmazzuk a hoil érvelését. Hogyan lehet ott alkalmazni a hoil érvelését? Mivel megtehetném azt, hogy mindegyik, hogy ezt a nagy tésztadarabot, ami már köteles a hála adományra, mert ugye egy bizonyos mennyiség fölött vagyunk kötelesek a hála adományra, ezt földarabolom kis darabokra, és akkor nem lesz köteles a hála adományra, akkor most, amikor egyben van, Tehát, hogy mivel megtehetném azt, hogy fogom ezt a tésztadarabot, és nem egy nagy tésztából leveszek egy nagy darabot, hanem sok kis tésztából leveszek egy-egy kis darabot, akkor összességében minden tészta, amit megsütök, az étkezés céljából van megsütve,
és mivel ezt megtehetném, még akkor sem nem teszem meg, megsüthetem az egészet. Miért? Mert használom a hoil érvelését. Mert Rabbi Yehoshua szavár, lojam linan hoil. Rabbi Yehoshua pedig azt mondja, hogy nem lehet így az, ezt az érvelést, a hoil érvelését alkalmazni, és ezért ő azt mondja, hogy ne csináljam ezt, hogy megsütöm az egészet, és utána veszem le belőle a halát, hanem vegyem le belőle a halát, és amúgy sem probléma, hogyha leveszem belőle a halát, mert ez még nem a kohanitáj. Ez a senki földjén van. Azt mondja erre Rav Papa, oké, logikusnak tűnik ez, csak hogy nem biztos, hogy ez innen általánosítható. Amarav papa, de Dilma átkánlóika, amarav Lazar haszam. Hát ez nem egy általánosítható, hogy ebből kifolyólag akkor azt mondjuk, hogy Rabbi Lazar minden esetben alkalmazhatónak találja a hoil érvelését, Rabbi Yehoshua pedig minden esetben nem tartja alkalmazhatónak a hoil érvelését. Miért? Átkánlóika, amarav Lazar haszam, damrinan hoil, eladabe idna, de kaáil le tanura, kolchada ve chada, házi léled idej. Ával hachad el urchen hu de chaze, lididei lei chaze, eima achin námi de lemlinan hoj. Ott ebben az esetben, amikor az a képlet, hogy mindegyik kenyér önmagában, egyedül alkalmas a tészta tulajdonosnak a fogyasztásra, és ezért azt mondjuk, hogy mivel bármelyik alkalmas lehet a fogyasztásra, ez az egészet úgy tekintjük, mint hogyha alkalmas lenne a fogyasztásra, akkor ez a hoil érvelése is itt megerősíti, szemben azzal, amikor egyszerűen főzöl ünnepen, és lehet, hogy jönnek vendégek, és akkor majd odaadod nekik. Az egy sokkal gyengébb eset. És ezért lehet, hogy ott ő nem mondaná a hoil érvelését, vagy nem alkalmazná. Nézzük a másik oldalt. Amarav Sisava Reidravidi. Ugyanígy azt mondta Rav Sisava Reidravidi, hogy fordítva is lehet így érvelni, hogy attól még, hogy Yehoshua itt elutasítja a hoil érvelését, nem azt jelenti, hogy mindenhol elutasítja a hoil érvelését. Dilma loi hi, át kell loi kamara misua hosszam, de loi amrinan hoil, elede ika hádadale, házaledi deive, loi le urche. Szóval lehet, hogy csak itt utasítja el, mert itt mindenképp lesz, ha felosztom sok kis kenyérre, egy kis kenyér, lesz, amelyik nekem nem lesz alkalmas az étkezésre, mert az lesz a hála. Ával halha, és abban az este, amikor főzök, és az egész minden, amit főztem, ha jönnek a vendégek, akkor lehet, hogy megengedett módon lesz elfogyasztva, akkor viszont alkalmazzuk a hoil érvelését. Magyarul lehet, hogy tényleg itt a hoil érvelésnek az alkalmazhatóságáról vitatkoztak, de ez nem azt jelenti, hogy ebből egy általános szabályt lehetne levonni. A rúra bonnunk még Rav Yirmi Rav Zéra, ezt az egészet elmondták a bölcsek Rav Yirmi és Rav Zéra előtt, de Birmia elfogadta, hogy a vita Rav Yehoshua és Rav Lezer között arról szól, hogy alkalmazzuk-e a hoil érvelését, vagy sem. Rav Zeira lojkibra, Rav Zeira viszont nem akarta ezt elfogadni. Amel Rav Yirmi Rav Zeira, erre azt mondta Rav Yirmi Rav Zeirának. Milsa de kashenem asse kamashani. Itt volt egy kérdés mielőttünk. Nem értettük, hogy Rav Yehoshua és Rav Lezer mind vitatkoznak, és hosszú éveken keresztül ez egy rejtély volt számunkra. De Máim Filigi, Rabbi Lezer Rabbi Yehoshua, hogy miről is vitatkozik Rabbi Lezer Rabbi Yehoshua. Hástam ruham is mélyde gavranába. Most egy fontos mester elmondta nekünk, vagy felvázolta, hogy mi lehet a vita oka. Lőjne kablú? És miért nem fogadnánk el ezt az érvelést? Miért nem akarod ezt elfogadni? Amelé, hei, hiá, káblé. Erre azt mondta Rabbi Yirmiát, hogyan Rabbi Yirmiának, Rabbi Zeira, hát hogyan fogadhatnám el ezt az érvelést? De Tanina, amelére mi soha, amikor tanultuk konkrétan, hogy van egy brájt, aminek a folytatásában Rabbi Yehoshua visszaválaszol Rabbi Lezernek, és ez a viszontválasz már egyértelműsíti, hogy itt nem a hoil érvelésének a elfogadásáról van-e szó. Mit mondott Rabbi Yehoshua Rabbi Lezernek? Ugye mit mondott Rabbi Lezer? Hogy süssük meg az egészet, és majd utána vegyük le belőle a halát. Ugye mi volt ezzel a probléma? Az, hogy ha megsütjük az egészet, és utána leszük a halát, akkor egy részét a kenyérnek úgy sütöttük meg, hogy arra nincs szükségünk ünnepen, azt nem fogjuk enni ünnepen. mit mondott volna, mi lett volna most a magyarázat, hogy, hogy a hoil érvelésével vehetjük, hogy mivel szétszedhetném darabokra, és akkor az bármelyik kenyér lehetne az, amelyik végül a hála lesz, és akkor igazából mindegyik kenyér lehetne olyan, amit, amit megeszek ünnepen, ezért most is úgy tekintem, mint hogy az egészet megehetném ünnepen. De mit mondott erre a Brájta szerint Rabbi Jósua, hogyan folytatta? Mit mondott erre Rabbi Jósua Rabbi Elezernek? Háréhu, oivel misum, löj szászakam lach? Hát, Rabbi Jósua azt mondta Rabbi Elezernek, hogyan lehetne ezt csinálni, amikor, ha megsüti a kenyeret egészében, mielőtt levenné belőle a hálát, és utána tervezi levenni belőle a hálát, akkor azok a résznek a sütése, ami a hála lesz, azzal az ünnepet szegi, mert azt nem ugye csak olyasmiért lehet az ünnepen főzni, amit, az ünne, amit meg fogok enni az ünnepen, de a hála részét a kenyérnek nem fogom megenni az ünnepen. És amikor ezt mondta Rabbi Jósua Rabbi Elezernek, Rabbi Elezer elcsendesedett, nem válaszolt. De isza lémale tajmi midai, misum hajl. És hogyha tényleg a hoil érvelésének az alkalmazhatósága miatt gondolta Rabbi Elezer azt, amit gondolt, akkor miért csendesedett el? Mondhatta volna, hogy azért igazad van, de a hoil érvelése ez, az feloldoz ez alól a probléma alól. Mivel ezt nem tette, ebből azt látom, mondja Rabbi Zeira, hogy nem is gondolta így. Amelé, erre azt mondta Rabbi Zeirának Rabbi Irmia, ulettaj mei, hadetan indabe brájsz, amelő Rabbi Lezeret van rá, ha árjú, oi, vermi, sem válj rá, válj macer, se asszik lej, ha hinn námi, de loja, hader lej. És akkor szerinted, hát van egy másik brájt, ahol pont fordítva van, hogy a vita Rabbi Lezer és Rabbi Jósua között ki van fejtve, és amikor Rabbi Lezer vitatkozott Rabbi Jósua, azt mondja, hogy nyugodtan félre lehet tenni a halát, a tészta részét, és hogyha az hanetszer válik, az nem, azzal nem kell foglalkozni. Erre Rabbi Elezer azt mondta Rabbi Jósuának, hogy nem kell vele foglalkozni. Hát tilos, hogy hamec legyen a birtokodban. És haszik le, és a Brájtót azt mondja, hogy Rabbi Jósua erre nem válaszolt. Nem mondott semmit. Akkor attól még, hogy valaki nem válaszol, az azt jelenti, hogy nem lenne mit mondania. Ugyanígy, hiszen tudjuk, hogy Rabbi Jósua mit gondol. Rabbi Jósua azt gondolta, hogy ez nem tartozik a ne legyen a birtokodban hamec tilalma alá. Mert nem, ez nem a tiéd. Már nem a tiéd, és még nem a kohéné. De ezt nem mondtad, attól még, hogy nem mondta, az nem azt jelenti, hogy nem így gondolja. Azt mondja erre a Talmud, sasszik le, ha nem ide le, ha hádele. Akkor itt is csöndbe maradt, és nem válaszol. Ha me hádele, mert azt hiszem, pedig a misnában megvan a válaszunk, ahogy az előbb mondta. De nán lőzeu hamecsum zalamisán berjabáim acé, hogy azt mondta nem is soha, hogy azért lehet levenni a tésztából a halát, mert ez nem az a hamec, amire a ne legyen birtokodban tilalma vonatkozik. Ellen sasszik léve brájsza, mert hát léve azt nézszín. Miről van szó? Hogy egy ilyen párbeszédnél több változat is fennmaradt, hogy hogyan érveltek egymással szemben, és a misnában fönnmaradt, hogy Rabbi Jósua hogy válaszol, a brájtában nem maradt fönn. Ugyanígy Rabbi Elezernél lehet, hogy a misnában nem szerepel a válasz, de van olyan brájtában, amiben szerepel a válasz. Én most sasszik, hogy azt nézni, Vádem, hogy Hiltách részt, biztos találunk egy olyan helyet, ahol esetleg mégis válaszolt neki. Oké, akkor ezért el lehet fogadni talán azt, hogy Rabbi Elezer és Rabbi Jósua a hoil érvelésének az alkalmazhatóságát vitatta. Vagy azon vitatkozta. Most a Talmud lezárja, hogy akkor végül is kit követ? Mi a teendő ebben az esetben, hogyha ünnepen tisztátalan tésztából akarok kovásztalan kenyeret csinálni, Pészak ünnepén, akkor hogyan kell a hala adományt levenni belőle? Tányerebi jöjjmel, a lakakerebi lezer, verem icra kamar, lakakerebi szeira. Az egyik vélemény szerint, Rebi szerint a halakha az rebi lezer, tehát, hogy meg kell sütni az egészet, és utána kell levenni belőle egy tésztadagot. Rebi icra szerint pedig, a halakházben betéra, hogy hideg vízbe kell tenni a tésztadabot, még miért megsütnénk, le kell venni a halát, és hideg vízbe kell tenni, és a hideg vízbe nem tud megkelni. De káma siur isza. Most általában a hala adományával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mennyi is tulajdonképpen az a minimum tészta mennyiség, amiből hala adományt kell adni. Rabbi Shimon és Rabbi Yehoshua mert bechitin kabayin ubeszerin shloisha kabin.
Vagy két káv űrmértéknyi tészta, vagy három káv. Egy káv az 24 tojás. 24 tojásszor 2, vagy 24 tojásszor 3.
Rabbi Nassan, amely misom, Rabbi Lazzar, Hilufad van. Rabbi Natán szerint itt összekeveredtek, és pont fordítva van. Nem a búzából 2 és az árpából 3, hanem a búzából 3 és az árpából 2. Itt az a kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi az a minimum tészta, amiből már halált kell adni, hanem az a kérdés, hogy mennyi az a maximum tészta, amit még lehet egyben gyúrni Pészachkor. Ugye, mert attól félünk, hogy ha túl nagy a tészta, akkor hiába gyúrom, és ugye azt mondtuk, hogy amíg gyúrom, addig nem tud hametszé válni, akkor túl nagy a tészta, akkor nem tudom az egészet úgy átgyúrni, hogy ne váljon, ne nőjön meg nagyon az esélye, hogy megkovászosodjon a tészta. És akkor mi az a maximum mennyiség, amit lehet egyben gyúrni? És erre mondja azt, hogy a búzából 2, az árpából 3. Miért? Mert az árpa az nehezebben válik hametszé, és ezért lehet belőle nagyobb mennyiséget. Rabbi Yitzchak szerint pont fordítva van. Rabbi Nathan szerint pont fordítva van, mert szerinte a búza az, amelyik kevésbé válik hametszé, és az árpa inkább. Ha tánya, Rabbi Shmuel ben Noé, Rabbi Yehonatan ben Breika, imer bechitin, és le is a kávé. Veszélyén, árba a kávé. Van egy harmadik vélemény, hogy Rabbi Shmuel Rabbi Yehonatan ben Breika nevében azt mondta, hogy a búzából 3 káv, és a árpából 4 káv, tehát még nagyobb mennyiség. Akkor hogyan lehetséges ez? Akkor most 2 és 3, vagy 3 és 4. Loj, kase, habecha, szichsza, habe, máliasza. Attól függ, milyen minőségű ez a gabona. Ha rosszabb minőségű, akkor nagyobb mennyiséget lehet belőle csinálni, mert a rosszabb minőségű gabona lassabban kovászosodik. Amarav papas, máj, minag, rim, hitin, haszisza, haszichasza, mi hitin, máliasza. Ebből látjuk, hogy a rossz minőségű búza, gabona, az... még egyszer. Smájmi nagrin, hitin, haszichasza, mi hitin, maliasza. Tvejmi de grin, szári, haszichasza. Mi szári, maliasza. De illu haszam tilta, a hacharevia. Ugye miről van szó? Hogy volt itt búza és árpa, és volt és két forrásunk volt, hogy mennyit lehet mind a kettőből. Az egyikben az állt, hogy a búzából 3-at, a búzából 2-t, az árpából 3-at, a másikban az volt, hogy a búzából 3-at, az árpából 4-et. Akkor az egyiknél viszonyul a 2 a 3-hoz, vagy a 3 a 2-höz, a másiknál viszonyul a 4 a 3-hoz. Akkor melyiknél növekszik exponenciálisan jobban a kovászosodás esélye? Ugye annál, amelyiknél a jó minőségből 2-t lehet, a rossz minőségből 3-at. Szerintem, mert ott 50%-kal többet lehet, hogyha rossz minőségű. Az árpa, ahol a jó minőségnél 3-at lehet, a rossz minőségnél 4-et, ott 30%-kal nő az esélye. Vagy 25%-kal nő az esélye, hogyha jó minőségből csinálom, hogy hamec lesz belőle. Amaráv kába millai gal piszha, azt mondta Ráv, hogy a káv mennyiség, a loga városban használt káv mennyiség, az a maximum, amit Pészachkor lehet egyben gyúrni. Vehén, lehála, és ugyanez a helyzet azzal, hogy mekkora az a mennyiség, amelyből már hála adományt kell venni. Ugye, most itt tehát arról, az előbb azt mondtuk, hogy mi az a maximum mennyiség, amit Pészákkor meg lehet gyúrni, és aminél még nem tartok attól, hogy hametszes sáv fog válni. Azt mondtuk, hogy vagy kettő, vagy három, vagy négy, attól függ, hogy búzáról, vagy árpáról van szó, jó minőségről, vagy rossz minőségről van szó. Ráv azt mondja, hogy egy káv. Ő nagyon szigorú. És azt is hozzáteszi rögtön, hogy a hála mennyiség is ez. Hogy ez az a mennyiségű tészta, amiből már hálát kell venni. A hatnán, ha misere vajon kemmachva, öjt, ha jól, hála. Azt mondja erre a Talmud, de hát ez nem lehet, mert azt tanultuk egy másik helyen, hogy ötnegyed káv búza, vagy ötnegyed káv liszt, az, amiből hálát kell már adni. És te akkor hogy mondhatod azt, hogy egy káv liszt, amiből hálát kell adni? Akika már káva malgai náj námja hájsőrikai. Úgy érted ezt egy ráv, hogy a lognai egy káv, az olyan, mint általában az összes többi helyen ötnegyed káv. 1,25 káv. Amarávja iszéjev, háni nasidina nahugle mifak fizak fizele piszha. Rávja iszéjev ennek kapcsán, hogy mennyi lehet az a mennyiség, amit megsütünk, amit egyszerre sütünk, vagy egyszerre gyúrunk Pészákkor, azt mondta, hogy bár vannak itt mindenféle mennyiségek meghatározva, egy káv, két káv, három káv, négy káv, a mi asszonyaink, akik nagyon jámborok, ők csak apró-apró kis külön-külön darabokban csinálják a tésztát és sütik, semmiképp nem csinálnak egy nagy mennyiséget. Amelia bája, máj dájtich le chumra de asszeli de kulau, de kam mávkilei me hála. Erre azt mondta neki a bája, azt mondod, hogy ezt azért csinálják, hogy szigorúan járjanak el, mert jámborok. De mindeközben ez egy könnyelműség is, hiszen lehet, hogy azzal, hogy egyszerre kis mennyiséget csinálnak, ezzel abból a szempontból elővigyázatosak, hogy kevésbé válik majd hametszel. De mindeközben viszont súlyos vitótényező, hogy emiatt viszont nem kell hálát hozniuk a tésztába, hiszen egy bizonyos mennyiség alatt nem kell hálát hozni a tésztába. Ami lej, de avdon kerebi lezer, azt mondta erre neki, hogy Jézsef, nem, ők hoznak ebből, ennek ellenére meghozzák a hála áldozatot, mert úgy járnak el, amit Rabbi Lezer mondott. Mert Rabbi Lezer azt mondta, hogy akkor is, hogyha külön kis darabokat készítek, kis tésztákat külön-külön gyúrok, de egy kosárba gyújtam össze a végterméket, egy kosárba gyűlnek össze a cipók, amiket külön sütöttem, akkor az olyan, mintha egy nagy tésztából csináltam volna, és kell hozni belőle hála áldozatot. Rabbi Lezer, mert a röjde, vagy nőszön, a szál, ha szál, mert szárfa le hála, ahogy tanultuk, Rabbi Lezer azt mondta, hogy valaki lekaparja a sütőből, a sütő oldaláról a kenyeret, tehát kiszedi a sütőből, és berakja egy kosárba, akkor a kosárba egybegyűjtött cipók összeadódnak, és azokból kell hála áldozatot hozni. Amar Rabbi Júda, Amar Smuel, halacha kerebi lezer. És ennek kapcsán Rabbi Júda azt mondta Smuel nevében, hogy a halacha Rabbi Lezer követik. Amri léve, ha itt már a la, Amar Rabbi Shua ben Levi, la is sanu ella, aki karisel bavel, és egy na is hazami za, ával ka achin laj. Azt mondja, Talmud, igen, de közben azt is tanultuk, hogy ez, hogy a cipók összeadódnak, ez csak a babiloniai zsemlékre vonatkozik, ami kerekek voltak, és mint kerek cipók, így összeértek a sütőben, egymást csókolták, azt a kifejezést használja a Talmud. Tehát, hogy amikor összeragad két zsemle, és így szét kell szedni. Viszont Babilóniában ez volt, de a hogy hívják a francia kenyeret, amilyen hosszúkás? Ez ka'ake. Mint a Talmudban, ez a hosszúkás kenyér, a kifli, az nem ragad össze, és annál nem alkalmas egy kosárban gyűjtés arra, hogy egybe adódjon, és akkor abból lehet hálát adni. Ha itt van a lam, Rabbi Hanina, Filu Keachin, erre azt mondta Rabbi Hanina, hogy nem, Ez nincs így, mert máshogy azt tanultuk, hogy még tehát a hosszúkás kenyér is összeadódik a hotyákban. Még a bagett is, köszönöm szépen. A bagett is összeadódik a kosárban. Bajrab jirmiye tábla se én la levizbezin mahu. Oké, hát akkor most azt mondtuk, hogy egy kosárban összeadódik. Mi van akkor, ha nem egy kosárban raktuk össze őket, hanem egy tálcára? Egy olyan tálcának nincs pereme. Az is kosárnak számít? Töjök liba innan van léka, hogy dilma ávék liba innan van ika. Ugye ez egy, az összeadódás az az kell, hogy legyen egy légtér, vagy nem egy, vagy egy valamiben legyenek benne, vagy elég az, hogy csak együtt vannak. Ez a Talmud Teiku, ez egy olyan kérdés, amire majd megtudjuk a választ, hogyha eljön Eliáhu. Messiás eljövetele. Tanyarabb lezer, amire a szál me cárfa, nem is olyan, amire tanul me cárfa, ezzel kapcsolatban lezer azt mondta, hogy a kosárban adódnak össze, amire soha azt mondta, hogy már a sütőben adódnak össze, tehát hogy egy sütőben sütjük őket, akkor összeadódnak, és még amúgy elmenki, karis, a babad, és a nöcskazúzú, mi Starface, és még amúgy lehet szerint, azok adódnak össze, amik a babiloniai zsemlék, amelyek amikor egy sütőben sütjük őket, akkor megcsókolják egymást, utána szét kell szedni őket. Összeragadnak. Új misna következik. Rabingam li elői, mert slaisa nasim lasöszka áhász, ve őfész, betánú echad zú áhár zú, ve hachamim ömrim, slaisa nasim őszkén bacekka áhász, áhász lasszú, áhász vagy lehez, áhász öjfa. Rabingam li el és a bölcsek azon vitatkoztak, hogyha van egy sütő, akkor lehet-e egyszerre több háztartásból is használni a sütőt Pészakkor. Ja? Gyúrják a tésztájukat az asszonyok, gyúrhatnak-e egyszerre tésztát, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem tudják rögtön berakni a sütőbe a kenyerüket, mert az egyik megelőzi a másikat, lefoglalja a sütőt, és akkor neki meg még tovább kell gyúrnia, nem szabad úgy hagyni a tésztát, nehogy megkovászosodjon időközben a tészta. Mit mondtak a bölcsek? Nem gond, ezt lehet csinálni. Mit mondtak? Bocsánat, nem, ezt nem a bölcsek mondták, de magam Lél mondta. Mit mondtak a bölcsek? A bölcsek azt mondták, egyszerre nem lehet, de munkafolyamatokra felosztani lehet, hogy az egyik asszony gyúrja a tésztát, a másik formázza a tésztát, és a harmadik berakja a sütőbe, akkor a három folyamatra fel van osztva, akkor lesz egy körforgás, és mire az egyik befejezi, a másik jöhet, akkor ez így elfogadható, akkor nem lesz egy torlódás, és nem lesz hamecos a tészta. Azt mondta erre, hogy a kiva, mert lajkola nasim, vagy lajkola éjcim, vagy lajkola tanurim samim. Szép mondása, hogy a kivának. Azt mondta erre, hogy a kiva, mit segít ez, hogyha munkafolyamatokra osztjuk? Azt mondja, azért, mert akkor a folyamat révén nem lesz torlódás, hiszen nem minden asszony, és nem minden fa, tűzifa, és nem minden sütő hasonlít egymáshoz. És ez lehet, hogy lesz egy asszony, aki gyorsabban csinálja, lesz egy, amelyik lassabban csinálja. Lehet, hogy lesz, aki gyorsabban csinálja, lehet, hogy lesz, aki lassan csinálja, és megint csak lesz torlódás. Záklal, tafák, tiltó és becajnő. Azt mondja, a misna végül is tulajdonképpen, ha van torlódás, és az egyik még gyúr, amikor a másik már, szóval még nem sikerült kihasználni a sütőt, és tovább kell gyúrni, akkor a legjobb az, hogyha hideg vízbe teszik a tésztát, és akkor a tészta nem tud megkelni. Tanulában onnan, jön nekem már, és magyarázza azt, amit tanul. Tanulában onnan, lassa hím meg a tefesz. Lassa hím meg a tefesz, meg a verta lassa tahtea, meg a tetesz, hi ajfa, meg a verta meg a tefesz, tahtea, vás lis is lassa, ajfa, hi lassa, meg a verta ajfa, tahtea, vás lis is meg a tefesz, hogy zeresz, ha lila, akkor az más, és közben volt, csak egy brájtát, hogy hogyan néztek ki a munkafolyamatok. Amíg az egyik sütött, addig a másik formázta a tésztát, és a harmadik gyúrt. Amikor aki sütés befejezte, akkor ő kezdte a ő a sor elejére került, és kezdte újra a tészta gyúrást, és a következő, aki formázott, az sütött, és az, aki gyúrt, az formázott, és így megy körbe-körbe-körbe, és így ki lehet használni a munka folyamatot. Rabbi Akiva, imérlőikola, nosi, ugye mit mondott Rabbi Akiva? Hogy nem minden asszony, és nem minden tűzifa, és nem minden sütő ugyanolyan. Tányi Rabbi Akiva, imérlő, Danti lifne Rabbi Akiva, lieri lam, deyni Rabbi Akiva, nosim zvizais, ojbe nosim se én zvizais. Rabbi Akiva azt mondta egyszer Rabbi Akiva Lielnek, mester, miről van itt szó, amikor azt mondjuk, hogy lehet egyszerre gyúrni, nem lehet egyszerre gyúrni? Pész akkor fürge asszonyokról, vagy nem fürge asszonyokról van szó? Bécim láchim, hogy bécim jövésim. Száraz fáról van szó, vagy vizes fáról van szó? Tanul hám, hogy tanul szöjnen? Egy már forró sütőről van szó, kemencéről, vagy egy még nem felfűtött kemencéről van szó? Amerli, én leha elemásosan nukhan hachem, mim zák, lol, tafak, tiltasbe szöjnen, és azt mondta nekem, fiam, nem kell ezzel variálni, lehet csinálni azt, amit a bölcsek mondtak, hogyha feltorlódott a tészta, akkor ha nem akarjuk, hogy bekovászosodjon, akkor be lehet tenni a hideg vízbe. Oké, következő misna. Ez egy olyan téma lesz, az utolsó misna a mai napra, amivel már kicsit foglalkoztunk korábban. A kovászosodásnak a folyamatáról van szó. Hogyan válik, mik a fázisai a kovászosodásnak? Ugye van, amikor még nem kovászos, van, amikor félig kovászos, és van, amikor kovászos. Sziori szaref. Valami, ami félig kovászos, azt már el kell égetni, az már nem fogyasztható Pészakkor. Ha őklő patúr, ha valaki mégis megeszi, akkor nem büntethető, mert ez még nem teljesen kovászos. Tehát ez nem olyan, mint hogyha teljesen kovászos lenne. Sziduk, iszaref, vagy őklőháv karesz, viszont hogyha már teljesen kovászos, ezt onnan tudom, hogy már megtöredezett a tészta, hogy ezt tegnap, vagy tegnap előtt tanultuk, akkor az kovászos, és ha valaki eszik belőle, akkor jár neki az égi büntetés, ahogy tanultuk. Ézeus sziur, mit jelent a sziur? Akkor mi az, amikor valami félig kovászos? Azt jelenti, olyan, ki gárnéha gavim, amikor hajszál, szó szerint ez azt jelenti, hogy a sáska szarv, sáska szarv repedések vannak rajta. Ezt magyarul úgy mondanánk, hogy hajszál repedések vannak rajta. Sziduk, mi az, amikor már megtöredezedett? Senisz alvú, az dakhin zebeze, divrem júda. Az, amikor már összeérnek ezek a repedések, teljesen összeérnek. Ez az, amikor az már sziduk, és amikor azt már teljesen hamecnak tekintjük. Tehát divrem júda, ez rabbi júda vélemény. Tehát rabbi júda szerint az a sziur, amikor még csak hajszál repedések vannak, az a sziduk, amikor összeérnek ezek a repedések. Divrem Júda. Ha hami mémlin zebze, aich lechaev kodesz. A bölcsek szerint nem, ez mind a kettő már teljesen hamec. Akkor mi az a sziúr, a félig hamec? Kol se ich visztu panov, ke adam se imdu szára iszav. Az a sziúr, a félig hamec, amikor megfehéredik a tészta felülete, úgy, mint amikor az embereknek égnek áll a haja, megfehéredik ijegységétől, elsápad. Tehát akkor két vélemény van. Rabbi Júda és a bölcsek. Rabbi Júda szerint az a félig, ő a megengedőbb, szerint az a félig hamec, amikor hajszárepedések vannak, és az a teljes hamec, amikor ezek összeérnek. A bölcsek szerint pedig az a félig hamec, amikor elfehéredik a tészta, amikor már repedések vannak rajta, mindegy, hogy milyen repedés, hajszál vagy összeért repedés, az már teljesen hamec. Jön a Gemara, és azt mondja a tanira, banan ézó szíur kölsik viszú panav, kadom somszára és szidok kárnék, divrel mér, hami ézó szíur, szidok, és szavazdok, zem, és lehájabb karesz. Oké. Magyarul itt még kiderül, hogy a bölcsek a misnában az Rabbi Meir. Jó, itt fogunk megállni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és kívánok mindenkinek egy szép sábeszt, egy gut sábeszt, jó szombatot, sabbat shalom. Holnap este, a szombat kivenetele után folytatjuk. Addig is mindenkinek minden jó.